eredményes élettalálkozó, 2014. január 3-a. Légy kész a reformra.
Hát egy, nem csak egy nagyon szép jó reggel, de egy nagyon boldog áldásokban, és nem tudom miben gazdag új évet is kívánok nektek. Sziasztok! Ez a 2014-es év legelső eredményes élettalálkozója. És mint ilyen egészen különleges. Köszönöm a türelmet. Hogy teltek az ünnepek? Csendesen, gyorsan. Jól, rosszul. Az ünnepek alatt az ember átgondolja a dolgokat. Néha átgondolja. Nem? Minden évben újra feltűrjük az ingünk ujját, és azt mondjuk, hogy mostantól minden másképp lesz. És jó reggelt kívánunk! És az újévi fogadalmak egy picit már megmosolyogjuk, kicsit cinikusan nézzük őket. Miért? Mert már olyan sokszor megfogadtunk olyan sok mindent, és aztán olyan kevés dolog változott. De én azért azt mondom, hogy maga a gondolat, hogy van befolyásom az életem felett, és hogy a döntéseim jelentősek és számítanak, azért ez a gondolat helyes. És talán nem az újévi fogadalmakkal van a baj, hanem azzal, hogy azokat a fogadalmakat nem lenne szabad elfelejteni január 3-án, 4-én, 5-én. Mert én úgy vettem észre magamon, hogy egy döntést sokszor meg kell hoznom, mire elkezdek neki engedelmeskedni. A változás az elmémben kezdődik, a szívemben, ahol tényleg egy belső motivációból, egy vonalon túli döntéssel elfogadom valamiről, hogy helyes vagy helytelen, hogy akarom vagy nem akarom, hogy jobbra vagy balra, ez most lényegtelen. De egy olyan döntéssel, amely az én szívemből fakad, amellyel egyetértek, amelyet értékesnek ítélek. És aztán ezt a döntést is sokszor meg kell hoznom. Egyszerűen azért, mert olyan vagyok, mint egy birka. Az agyam mindig ugyanazokon az ösvényeken jár. Mindig visszamegy a régi, megszokott úthoz. Még akkor is, hogyha az nem jó nekem. Amikor épp nem hozok döntést, akkor automatikusan megyek a régi úton. És olyanok vagyunk, mint a kutya, amelyik fekszik egy szögön, nyűszít, de nem kell fel, mert annyira még nem fáj, ismerjük. Fáj, de nem annyira, hogy mozduljak. És néha jó, ha jobban fáj. Néha szükséges, hogy nagyon fájjon. Mert a mozdulás, az új döntés meghozatala, az új döntés megszeretése, az új döntéshez való ragaszkodás fontos. A gondolat, az eszme az újévi fogadalmak mögött nagyon is helyes, mert nem vagyunk bevégzettek, mert az életünk halad egy cél felé, mert növekszünk, és ebben egész egyszerűen vannak sarokkövek, vannak mérföldkövek, inkább így mondom, mérföldkövek, döntések, amiket meghozunk, döntések, amikhez ragaszkodunk. És ez nem egyszerű. Az élet nem egyszerű. Mind a természetünknél fogva, és mindjárt fogunk imádkozni is, szükségünk van rá. A természetünknél fogva a könnyebb ellenállás irányába gravitálunk. Mint egy feldobott kő, lefelé esik vissza. Mindig. Az a legkönnyebb. Feldobom, leesik. Ráteszek egy golyót a lejtőre, a lejtő aljára gurul. Az ember keresi a legkönnyebb, a legegyszerűbb, a legkényelmesebb, a legkisebb kihívásokkal teli utat. A baj csak az, hogy ez az út nem mindig a leghasznosabb. A baj csak az, hogy ez az út nem mindig helyes. A baj csak az, hogy ez az út sokszor egyáltalán nem az, amit élni szeretnénk. Ahhoz, hogy oda juss, ahova jutni szeretnél, ahhoz, hogy egy olyan életet élj, amit szeretsz élni, ahhoz, hogy egy olyan életet élj, amit érdemes élni, az sokszor, lehet, hogy nem mindig, de sokszor az ellenállással szemben kell menni. Emlékszem, még a régi szép MVS időkben sok igen nagyszerű, igen kiváló hatásbeszélő, és ezt minden cinizmus nélkül mondom, tehát így komolyan átgondoltam, hogy mikor találkoztam utoljára olyan kaliberű emberekkel, mint ott, és igazából nem olyan régen a gyülekezetben, de azon kívül nem nagyon. És az egyik úriember, Doug Weed-nek hívták egyébként, George Bushnak volt az egyik személyes tanácsadója. Azt hiszem a hat legközelebbi emberből az egyik. Egy író egyébként, és bizony egyfajta MVS múlttal is rendelkezik. Azt mondták, hogy ő gyémánt volt, még mindig az, ki tudja, nem is számít. A lényeg, hogy a metodista lelkipásztor is egyben lila gőzöm sincs. Ezt most csak nem tudom, de egy hívő ember, aki hát nyilván borzasztó gyakorlatias, ugyanakkor rendkívül széles látókörrel rendelkezik, amely alapvetően biblikus. És hát egész egyszerűen nem hívő, ifjú koromban hallgatni az ő előadásait egy forradalom volt. Éreztük, hogy valami csoda történik. Nem azért, mert mind meg fogunk gazdagodni, hanem mert az életnek olyan titkait leplezte le egy üzleti környezetben, egy üzleti tanítást adva, amiről wow, nem is, ilyen gondolatok sose bántották az agyunkat azelőtt, pedig kellett volna. És ő mondta ezt, hogy ne nézd a tévét, hanem szerepelj a tévében. Azt mondta, hogy az az élet, amit irigyelsz a hőseidtől, azt az életet fájdalom útján lehet elérni. Azt mondja, hogy az átlagember, és most ezt parafrázis nem szó szerint idézem, mert évekkel ezelőtt hallottam ezt az előadását utoljára. Az élet, amit a legtöbben irigylünk, a kényelmetlenség túloldalán van. És mi átlagemberek, mi nem vagyunk átlagemberek, de gravitálunk afelé, hogy azok legyünk. Mi a kényelmet választjuk. A mi célunk, hogy jól érezzük magunkat. És alapvetően ellenségesen nézünk mind arra, ami a kényelmünket el akarja venni, amely fenyeget azzal, hogy kizökkent a komfortzónánkból, amely valami újat, valami mást, valami kockázatosat vár tőlünk. És mind az, amit nagybetűs életnek gondoltunk 10-20 évesen, az többnyire a kényelmetlenség túloldalán, sőt, Dagvid így fogalmazott, hogy a fájdalom árán érhető csak el. Nem aszkétizmusra gondolt, hanem csak egyszerűen arra, hogy azok a dolgok, amelyek értékesek, azok a dolgok, amelyek nagyok, amik mások, amik méltóak, ahogy haladsz feléjük, egész egyszerűen át kell menned nehézségeken. Ha máson nem, önmagad megváltozásának a nehézségén. Új döntéseket kell hozni. Meg kell őket szeretni. Ragaszkodni kell hozzájuk. Önként kell egy másik életet élni. És ennek egy részét ismerjük és értjük. Mondd meg, mit kell csinálni, és megcsinálom. és azon találom magam fél év után, hogy képmutató vagyok. Megmondták, hogy mit kell csinálni, és csinálom. Persze a képmutatás, ha elég jól csinálom, néha hasznos, mert a végén elhiszem, hogy komolyan gondolom, mert elég régóta csinálom már. De ha, nem, ha ez így nem jön be, akkor csak egész egyszerűen ez nem elég. A Biblia használ egy kifejezést, és ismerjük ezt a szót, és ez talán az egyik kulcs, a megtöretés, amely arról szól, hogy átmegyek egy olyan belső fájdalmon, átmegyek egy olyan belső megtapasztaláson, ahol a képmutatásból valóság lesz. Ahol abból, hogy ja, tudom, a vallásom előírja, így helyes, megcsinálomból az lesz, hogy gyűlölöm, utálom, elég, de valószínűleg tévedek, a fene essen belé igaza van, és elmenekülök, de nem bírok, maradok, megtörök. Valami belül tényleg recs, valami belül tényleg megváltozik, leengedem a védőfalaimat, életemben először találkozom azzal a kérdéssel színről színre, életemben először fogadok el egy választ igazán, és valami belül tényleg megváltozik. Megtörtem. És ez nem egy vesztes dolog, ez egy győztes dolog. Ez a valódi változás lépése. Újévi fogadalmak. És mielőtt imádkoznánk, csak még egy gondolat. Isten szereti a változást. Isten szereti a változást. Két oknál fogva. Az egyik, hogy nem vagyunk bevégzettek. Nem vagy kész. Én nem vagyok kész. Nem. Vagy félkész maradok. Nagyképű voltam. Csak nincs szó a tized készre magyarul. Vagy Isten dolgozik rajtam. És motivál engem egy mélyebb megértés, egy jellemfejlődés, új döntések, új szokások, új szívbeli hozzáállás, egy megtört élet felé. És akkor egy nap bevégzetté leszek. Mire hazavisz az Úr, a jó munkát, amit elkezdett, Filippi 1:6, be is végzi. A másik, hogy az élet alapvetően nem működik úgy, ahogy csináljuk. Kiszúrtátok? Apróság, de azért elmondom. Az élet alapvetően, koncepcionálisan nem működik úgy, ahogy mi modern emberek élni próbálunk. Egy zsákutcában megyünk óriási kitartással és következetességgel előre. És Isten szeretne minket kiszedni ebből a zsákutcából. És ezt a zsákutcát úgy hívják, hogy önbizalom. Ne értsd félre. Egy tágabb értelemben értem ezt a szót. Bizalom az emberi erőforrások tárházában, amiben én saját magam vagyok talán az első, a játékszerek, az anyagi javak, a védőrendszerek, amelyekkel körülvettem magam, a pénzem, a házam, a rendszereim, rengeteg rendszerünk van, van rendszerünk a táplálék megszerzésére, van rendszerünk a lelki szükségeink betöltésére, van rendszerünk, mindenre van rendszerünk, rendszerek. Tudom, hogy ha ide megyek, ott megvigasztalnak, ha oda megyek, pénzt kapok, ha ezt csinálom, az lesz. Bejáratott módszerek arra, hogy hogyan uraljam az életemet. Vannak ideák, amikben bízunk, elképzelések, mi üzletemberek tudjuk, hogy milyen üzleti elveket kell követni ahhoz, hogy eredményeket érjünk el. Végső soron mindezek a mi kezünkben futnak össze, és a mi döntéseinken alapulnak. A hatalom és az uralom nálunk van. Megvannak az erőforrásaink, megvan a képességünk, megvannak a módszerek, mi uraljuk az életet. Ez egy zsákutca. És az ettől való elszakadás egy olyan kimondhatatlanul mély válság, amit a legtöbben nem vállalunk. Soha, egész életünkben. Nem tudom, figyeltél-e. Egy zsákutcában élünk és ragaszkodunk hozzá olyan eltökéltséggel, hogy mindaz, ami ebből megpróbál kiszedni, ellenségé válik. Mindaz, ami ebből megpróbál kimozdítani, egy elhárítandó folyamattá válik. Valami, ami elől elmenekülünk, amitől megvédjük magunkat. Isten azt mondja, hogy koncepcionálisan az élet bizalom én bennem, ő benne. Mi változik külsőleg? Szinte semmi. Egy ember, aki bízik ő benne, és egy ember, aki önmagában és a rendszereiben bízik, első ránézésre nem különbözik semmiben. Első ránézésre. De alapvetően egy teljesen más világban él. Miért szereti Isten a változást? Mert a változás az, ahol a rendszereinket meghaladja az idő. A változás az, ahol olyan helyre kerülünk, ahol nincsenek megoldásaink. Pont az, amiért szeretünk megmaradni a kényelmi zónának ezen az oldalán, mégpedig mert ott működnek a rendszereink, mert ott uralkodunk, mert ott van minden bejáratva, mert ott nem kell kockázatot vállalni, pont ennek az ellenkezője az, amiért Isten szeretne átvinni a túloldalra. Hogy a rendszereink nem működjenek, hogy kockázatot kelljen vállalnunk, hogy ne maradjon fogóckodónk végre más, csak ő. És az ámulatos, amikor ezt a lépést megtesszük, az az, hogy működik. Hogy működik. Hogy a túloldalon, ahol nincs kiben bízni, csak Istenben, erősebb alapot találunk, mint amilyenünk valaha volt ezen az oldalon. És ahogy az ember ebbe belekóstol, ahogy az ember ebbe, ahogy ezt megízleli, rájön, hogy egy univerzális megoldás van, egy hitbeli lépésnyire tőle. Egy olyan univerzális megoldás, amely mindenre elég, amelyet nem veszíthet el, amelyet nem a saját verejtékünkkel és erőnkkel kell fenntartani, amit nem lehet elrontani, ami csak egész egyszerűen működik. Isten velem van. Olvasd a zsoltárokat. Nézd meg Dávid életét. Lehet, hogy nem sokára lesz Dávidról egy sorozat. Nézd meg az életét. Nézd meg a világtörténelem egyik legnagyobb királyának, nem egy lúzernek, egy királynak a történetét. Hogy élt, hogy milyen döntéseket hozott, hogy mit kellett megtanulnia, hogy ment előre. Zavarba ejtő. És a kulcs, amit látunk, hogy nem megtagadta, visszautasította, hogy magában, a saját erejében, a saját királyságában bízzon. És életének a legnagyobb hibái, azok voltak, amikor ebből kilépett. Úgyhogy Isten szereti a változást. Mi, vallásos emberek, ezt úgy mondjuk, hogy hitben járás. Aztán már 3 éve voltam keresztény, amikor először elkezdtem kapizsgálni, hogy mi a bánatot értenek ez alatt. Úgyhogy megpróbálom elmagyarázni, hogyha te még nem vagy itt 3 éve, kicsit gyorsabban menjen. A hitben járás azt jelenti, hogy nem az alapján hozol döntést, amilyen információk empirikusan a rendelkezésedre állnak, azaz látsz, tapasztalsz, ízlelsz, mit tudom én, hanem az alapján, amit az Istentől kapott, a Biblián alapuló meggyőződéseid ből hozhatsz. Lehet, hogy semmilyen jel nem mutat arra, hogy egy lépést érdemes megtenned. Minden látható érv akár ellene is szólhat. De van egy vezetésed Istentől, nagy békességed, úgymond egy elhívásod abba az irányban, egy csendes meggyőződésed, hogy bár lehet, hogy nem fog sikerülni, de elindulhatok. És ez Isten akaratában lesz. És hitben, azaz az Isten előtti meggyőződésem információjával hozok egy döntést. Ennyi. Bonyis ez? Ez nem bonyis. Komolyan veszem azt, amiben hiszek. És döntéseket hozok ez alapján. És cselekszem ez alapján. És a láthatatlan híd léte vagy nem léte egészen addig megfejthetetlen, amíg rá nem lépsz. És abban a pillanatban, ahogy a lábad érinti a talajt, ott, ahol a szemed nem lát semmit, manifesztálódik, átlép a mi háromdimenziós, négydimenziós valóságunkban a természet feletti. Hitben jártam, léptem, és nem zuhantam le. És ahogy ezt egyre többször és többször teszem, úgy válik egyfajta módon, és ne értsd félre, rutinszerűvé, természetessé a csoda, hogy Isten velem van, hogy bízhatok benne, és az életem erőforrása nem csak a rendszereim, nem csak az erőm, nem csak a tudásom, nem csak a módszerek, hanem a végtelen, mindenható, személyes Isten jelenléte, aki azt mondja, hogy gyere ki a rendszereidből, gyere ki a biztonságodból, boldog új évet, és bíz bennem, és merj lépni, merj menni, merj lépni, merj menni, mert ismersz engem, mert ismersz engem. És emlékszem, hogy ezt kezdtem megérteni, megszületett a következő grandiózus kérdésem, amit minden lelki pásztornak föltettem, akit csak megtaláltam. Mi Isten akarata? Rájöttem, hogy nem hihetek akármiben. Isten akaratában kell hinnem, úgy értem, tudod, azt hittem, hogy Isten hív a szakadék túloldalára. Azt nem hívott. És én mit csináltam? Léptem. De hova? A semmibe. És ismeritek a rajzfilmet, a kengyelfutó gyalogkakukban a farkas, szerencsétlen. Az, vagy mi volt ő, farkas? Farkas, ugye? Mondjuk az. Igen. Egy darabig... Préri farkas, igen, igen. Egy speciális fajta farkas, ilyen kis nyűzüge szegény. És annyiszor zuhant a halálba már. Na de ezt, ettől, rájöttem, hogy ettől ez a sorsom. Isten alig várja, hogy tudod, na gyere. Hogy végre, tudod, lelépjek a peremről. És... Ez a hitben járás lényege. Igaz? Rájöttem én gyorsan. Nem lépkedek én akárhova, tudnom kell, hogy mi Isten akarata. És ezek a dörzsölt lelki pásztorok sose válaszoltak erre a kérdésre. Ők se tudták. De komolyan mindig mellé beszéltek. És nekem úgy tűnt annó. Aztán rájöttem, hogy ez a játék része, hogy sose tudhatod, mikor zuhansz le. Nem, oké. Okay, bocsánat, csak kell, hogy egy kicsit kihívó legyek, hogy értsétek, hogy mit akarok mondani. Oké. A hitben járás az, nem az, hogy tudom, hogyha tökéletesen cselekszem, Isten velem van, hanem az, hogy Istennel hibázhatok is. Ez a hitben járás lényege. A lényege nem az, hogy ő adott egy térképet, amin az ő akaratának a láthatatlan hídja van, amit ha eltalálok, akkor élek, és amiről ha lelépek, szörnyet halok, hanem egy jellemről van szó, egy személyről, mint apa a fiával. Én is megmondtam a Benjaminnak, ha ezt meg azt teszed, akkor veled vagyok. Ha nem, szerzek magamnak másik gyereket. Nem minden jó apa így csinálja. Nem, hát a fiam végtelen számú hibát követhet el. Sőt, az a szabadság, az a merészség, amivel él, az üzemanyaga annak, hogy én taníthassak neki dolgokat, hogy átélhessünk dolgokat együtt, hogy megismerhessük egymást, hogy bízhassunk egymásban. Úgy értem, az életnek bátorsággal mennie kell egy szerető, gondoskodó és óvó Isten tenyerében. Amikor hitben jársz, valójában ezt mondod. Isten elég nagy és elég szerető ahhoz, hogy hibázhassak. És ezért nem félek a hibától. Nem félek a bukástól, nem félek a veszítéstől. Úgyhogy gyerünk, menjünk. Értitek a különbséget? És akkor most imádkozzunk. Az új évi bevezető után. Mennyei atyánk! Taníts meg minket bátorsággal élni. Nem félni semmitől és senkitől, hanem a szeretetben tökéletessé válva hagyni, hogy az kiűzzön minden félelmet. Taníts minket hitben járni. Taníts minket feladni a védelmi rendszereinket, és előtted sebezhetővé válni. Megtörni, és valódi mély szívbeli döntéseket hozni. Valódi mély szívbeli átalakuláson átesni. Segíts nekünk bevégzetté válni. Sőt, valójában te teszed ezt. Segíts nekünk nem ellenállni. Munkatársnak lenni. A fenyítést, az edzést, a te szerető nevelésedet elszenvedni. Kérünk, hogy áld meg ezt a néhány gondolatot. Érints meg minket, és adj egy ámulatos 2014-es évet. A te nevedben. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Csak egy rövid hirdetés. Kálmán Ernő buddhista lett. Nem jön többet. Nem viccelek. Ernő a szeretetét.
Annyira kíváncsi vagyok az újévi fogalmadra, most
ja, nekem nincsen, normális vagy, nem csinálok ilyet. Nem, azért majd mondom. Na, tehát Ernő nem lett buddhista, hanem Sepsi Szent Györgyön van Pásztor Kornéllal és egy csapattal. Szeretetét küldi nektek, és megkért, hogy említsem meg az Eredményes Élettalálkozó Facebook oldalát, ami újra él és mozog, mert Ernő élteti és mozgatja. Egyébként sok minden nem élne és nem mozogna, ha Ernő nem lenne, úgyhogy kérlek, tartsátok őt az imáitokban. Ő Isten titkos fegyvere, katalizátora, mit tudom én, mi mindene. Úgyhogy csak hálásak vagyunk Ernőért. És a másik, hogy, és ez talán az egyik újévi fogadalom, bár az új évnek ez is része volt, hogy évek óta ígérem nektek, hogy az üdvösség elvesztésének kérdéséről lesz egy rendszerezett tanítás. És ez nem kerülhető el, ez meg fog történni a közeljövőben. Szeretnék nagyon alapos lenni, szeretnék valódi segítséget nyújtani ebben a kérdésben. Egyáltalán nem szeretném a saját vallásunk kliséit visszhangozva lezárni és lerendezni a dolgot, hanem egy nagyon komoly, nagyon alapos, nagyon igényes módon megnézni ezt az életünket igazából alapvetően meghatározó kérdést. Elveszíthető-e az üdvösség, vagy sem? És ehhez igazából szükségem lenne a segítségetekre. A következő módon. És ezt a fajta segítséget már sokan megadtátok, de most újra kérlek titeket, hogy ha van a birtokodban olyan rendszerezett tanítás, amely az üdvösség elvesztésének a teológiáját alátámasztja, akkor kérlek, azt juttasd el hozzám. Jó? Tehát szeretnék olyan anyagok birtokában lenni, amelyek az üdvösség elveszítésének a lehetőségét bibliailag igazolják. Jó? Ha van ilyened, ha akár bármilyen anyag, akkor azt kérlek, hogy jutasd el. Hova? Szerintem Ernő e-mail címére. Az megvan nektek, igaz? Mi az Ernő e-mail címe? Micsoda? Aha, oké. Okay. Ernő 4 ever. Ernő forever, világos, csak ezt minden normális ember nem bírja leírni. Beszélek Ernővel, hogy válasszam a normális e-mail címet. kukac@gmail.com. De szerintem volt neki valami más. Tessék? Oké, vissza a valósághoz. Ernő... Ernő@visszavalósághoz.hu.
A kukac bonyolult,
de arra van egy billentyű a számítógépen. Ha nem lenne, sose tudnék e-mailt írni. Jó. Illetve, ha vannak olyan verseid, csak egész egyszerűen versek, amitől lever a víz, vagy kiver a víz. Mindegy. Tehát amitől gyomorgörcsöt kapsz, akkor ezeket a verseket kérlek gyűjtsd össze, és küldd el ugyanerre az e-mail címre. Jó? Tehát ez a kérésem. Jó, a hátralévő 5 percben szeretnék egy kis kapcsolati terápiát gyakorolni. Hányan örültök ennek? Tessék? A kapcsolati terápia? Igen. Én 1 Korintus 13-ra gondoltam. 14-re. A nyelveken való szólás és profétálás. Igen, az se rossz. Oké. A következőre jöttem rá sokatszor. Mégpedig arra, hogy az életünk minőségét talán legmélyebben és leggyorsabban a kapcsolataink befolyásolják. Leginkább a párkapcsolataink. Most nyilván, aki nem él még párkapcsolatban, annak nyugodtabb élete van. Ne, most oké, nevessünk együtt, de nem viccelek. Értem? Tényleg nem viccelek. Tehát, hogy ez rendben van így is, ez jól van így, de így van. Ez csak egyszerűen így van. Micsoda? Biblikus. Igen, igen. Igen, hát most nem erről akartam beszélni, de ez így van. Na, tehát Ha egyedülálló vagy, tehát nem élsz házasságban, vagy nem vagy eljegyzésben senkivel, nem udvarolsz senkinek, vagy nem udvarolnak neked, akkor boldog ember vagy. És kérlek, próbálj megmaradni ebben az állapotban, amilyen sokáig csak tudsz. Nem, viccelek. De egyébként ez egy jó tanács. Tessék? Mind abban az őrületben éltek egyedülállók, hogy az élet majd teljesebb lesz, ha megnősültök, vagy hogyha férjhez mentek. Elmebetegek vagytok. A dolog úgy néz ki, hogy mind az az érettség, mind az a teljesség, amit most megélsz, az kibontakozhat. Úgymond hasznossá válhat a házasságban, a házastársad felé. De semmi több nem fog előállni. Sőt, minden, ami megvan, nagy szigorral és nagy erővel meg lesz próbálva. Úgyhogy sok mindenről, amiről azt hitted, hogy van, kiderül, hogy nincs, és a párkapcsolatban, akár már az udvarlás idejében is, de később a házasságban nagy bizonyossággal, válsághoz vezet. Ez nem azért van, mert Sanyi pesszimista, nem azért van, mert te elszúrtad, vagy én elszúrtam, vagy bárki elszúrta, hanem mert Istennek ez a terve. Halló! Van itthon valaki? Hollywood mondja azt, hogy a párkapcsolatnak a célja a feneketlen boldogság, a hiányaid betöltése, az önbeteljesülés letovábbja. Ami nem igaz. A boldogság, a gyönyör, az öröm, a mély lelki kapcsolat úgymond velejárója, úgymond mellékterméke lehet az eredeti célnak, ami nem más, mint Isten országának a leleplezése itt a Földön, illetve annak a fejlődési folyamatnak, amiről a mai alkalom elején is beszéltünk, a beteljesedése, illetve az olyan módon való kiélezése, amilyen mód semmilyen más körülményben nem létezik. Ezt magyarázom. De tényleg nem erről akartam beszélni, de belevittetek, belehúztatok a csőbe, de akkor most mondom. Az egyik fő célja Jézus Krisztusnak, hogy a maga képére formáljon minket. És ezt Róma 8-ban olvassuk, a 29. versben. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Hogy ő legyen az elsőszülött a sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Úgyhogy van egy cél, mégpedig az, hogy hasonlókká legyünk Krisztus képéhez. Olyanok legyünk, mint ő. És ez alapvetően egy jelenbeli bevégzettséget jelent. Egy jelenbeli fejlődést, ahol Krisztus jellemét többé-kevésbé azért ismerjük, gyönyörködünk benne. Ő az életünk, ő a megmentőnk, ő az, aki szeret minket, ő az, aki borzasztó türelmes velünk, aki irgalmas, aki amikor elítélhetett volna, akkor idejött közénk, velünk járt, csendesen tanított minket, és aztán ugyanilyen csendesen meghalt helyettünk, meghalt értünk, egy szörnyű, fájdalmas kínhalált, aztán feltámadt, és úgymond örökké él velünk. Ő Isten, akinek a dicsősége leginkább a jellemében van, akinek az ámulatra méltósága sokkal nagyobb a gyengétségében, mint amilyen az erejében. Sokkal nagyobb a jellemében, abban, ahogy közel húzódik hozzánk, abban, ahogy tényleg szeret minket, mint abban, hogy az univerzumot a szavával teremtette, fenntartja és hordja. Jellemfejlődés. És neked ilyenné kell válnod. Kérdés. Olyan vagy-e? Hányan vagytok olyanok, mint Krisztus? Egy. Jelzem a hallgatóknak, hogy egy 20 fős létszámból csak egy. Rendben. Most belém fogtok kötni teológiailag. Hadd mondjam, hogy nem vagyunk nem vagyunk ott. Nem vagyunk ott. Leona megkérdezte, hogy az új emberünk nem tökéletes? Az új emberünk tökéletes, de az enyém legjobb esetben 15 éves. Vagy mit tudom én hány éves, nem tudom, de úgy a körül. De hogyha csak a tiszta játékidőt vesszük, akkor lehet, hogy ilyen 4-5 éves. Igaz? Tehát, hogy mikor voltam szellemben az elmúlt hívő időszakomban. Szerinted egy 4 éves az bevégzett? Tökéletes a maga módján, de kész van. Úgy értem, tudod, a kezébe a koronát, vagy a kezébe a jogart, fejére a koronát, vidd az országot. Krisztus dolgozik rajtunk, dolgozik azon, hogy a szabad akaratunk kiiktatása nélkül szerető, Krisztus-szerű emberekké formáljon minket. Igen. Igen. De hát, ha, igen. Nem, ezt el kell mondanom, hogy a felvétel kedvéért, ugye a kérdés úgy hangzott, és mindjárt adom a szót, hogy a házasság nem lehet rossz, vagy miért mondjuk azt, hogy rossz, amikor Efézus 5-ben ott van az a kijelentés, hogy Krisztus és a gyülekezet kapcsolatát pont a házasság rajzolja ki. És mielőtt a szót odaadnám, csak nagyon köszönöm, Igen, ezt pont szeretett, hogy nagyon köszönöm a hozzászólást. Egész biztos, hogy nem akartuk azt mondani, hogy a házasság rossz. Bár amikor viccelődve és kicsit cinikusan beszélünk erről, akkor ez hangozhat úgy. Amit egész biztosan és nyomatékkal mondani szeretnék, az, hogy a mai ember képe a házasságról, annak a céljáról, és a házasságban való szerepéről torz, ami sok szenvedéshez vezet, szükségtelen szenvedéshez, amiről csak egész egyszerűen beszélni kell, mert a képet ki kell javítani, olyanná kell tenni, amilyennek Isten is mutatja, és ennek van egy gyönyörű oldala, és van egy nagyon szigorú oldala, amit szívesen a mai konformista boldogságot kereső, a hollywoodi eszmék által agymosott ember szeretne nem észrevenni. Ugye? De közben nagyon is valós, nagyon is biblikus, és ott van, és erről picit fogok beszélni, de köszönöm, és teljesen igazad van. Tehát, hogy ez Isten találmánya. Kérlek.
Nagyon sokszor idealizálunk dolgokat, akár Isten, vagy akár pont azt a harcadat, ami Jézusnak van, egyháza, de ennek van egy másik oldala, amikor a Sándor is beszélt, hogy például ebben a kapcsolatban Jézus belehal.
A hozzászólás úgy hangzott el, hogy sokszor idealizálunk dolgokat, akár Krisztusról, akár a hitünkről, de hogy például a házasság pont abban a képben, amit ugye említettél, hogy olyan, mint Krisztus kapcsolata az egyházzal, ebbe a kapcsolatba Krisztus belehalt. Tehát a szeretet kiformálódása, a jellem megmutatkozása a halálon keresztül történt meg. Ami úgy látom, hogy azért nem egészen része annak a romantikus képnek, amivel a fiatalok 99,9%-a belelép egy kapcsolatba. Én azt látom, hogy a legtöbben azzal az álomképpel keresnek maguknak párt, hogy az életük végre beteljesedik, végre igazi öröm, igazi boldogság költözik az életükbe. A másikkal szemben igen nagy kimondott vagy kimondatlan elvárások élnek, amelyek teljesülése kötelező és nem teljesülése tragédia, válók. Miközben ezeknek az elvárásoknak a nagyon-nagyon magas százaléka egy rémkép. Tehát szó szerint rémkép. És nem fog megvalósulni. Az ellenkezője fog megvalósulni, a gyönyör helyett háború lesz, ha ezekhez a rémképekhez ragaszkodom. És erről azt gondolom, hogy beszélni kell, mert ha nem tesszük, akkor valami, ami gyönyörű lehetne, ami kiábrázolhatná Krisztus és az egyház kapcsolatát, valami, ami tényleg rengeteg valódi, úgymond világi szemmel is elismerhető és elismerendő boldogsághoz és gyönyörűséghez vezet, egy háborúvá alakul, egy tragédiává. Úgyhogy csak egyszerűen érdemes erről beszélni, mintha szerettél volna.
Csak egy ilyen nem teljesen szorosan kapcsolódó pont az ünnepek között kezembe került egy keresztény doktornőnek a videója, aki a hormonális hátteréről beszél ezeknek a dolgoknak, hogy aha, hogy működik például, és nagyon több keresztény alapokon, és hogy működik az, hogy az első másfél évben, ugye minden rózsaszín, és hogy miért van ez így, és miért fogadjuk el, és aztán tudom, hogy nem érdekes esetleg ezt, hogyha gondolod, akkor megosztom szívesen.
Izgi lehetne, igen. Most vagy?
Átküldöm valakinek, aha, aki majd megosztja mondjuk az erőnek, és akkor
Facebookon. Jó, szuper, nagyon jó. Nagyon jó, köszönöm. Egy anyagról van szó, ahol egy keresztény doktornő a párkapcsolati dinamikának az orvosi, illetve hormonális hátteréről beszél, hogy van egy bekódolt forgatókönyv a kapcsolatban. Ez valószínűleg ezt jelenti. Amit megjegyzem, én ilyen módon nem értettem, meg biztos más hatások is vannak, de én megfigyeltem. Észrevettem, hogy tanácsadások során vannak olyan elvetemült emberek, akik fordulnak hozzám párkapcsolati tanácsért. Képzeljétek el, milyen elkeseredettek lehetnek. És azt vettem észre, hogy többször azt tudom mondani, hogy figyelj, egy előre kiszámítható folyamat hanyadik fázisában vagy. És csak egész tapasztalati tényként jöttem rá, nem mondta nekem senki, csak most látom. Na, szóval, oké. Az egyszerű gondolat, amit készítettem már, az lett volna, hogy az életminőségünket leginkább a kapcsolataink befolyásolják mélyen és gyorsan. Értem, nem tud a felhőtlen boldogság hamarabb eltűnni, mint egy igazi megbántás kapcsán, és nem tud egy fájdalmas lelkiállapot gyorsabban meggyógyulni, mint egy szerető ölelés és egy gondoskodó, törődő attitűd kapcsán. És ahogy a hozzászólásban is elhangzott, teljesen igaz, abszolút igaz, kötelezően kimondandó, hogy az emberi kapcsolataink, de leginkább a házasság alapvetően az Istennel való kapcsolatunkat mintázza, formázza. Azaz a legtöbb emberi kapcsolatunk valamilyen szinten képe, jelképe, modellje az Istennel való kapcsolatunknak. Illetve a hozzáállás, ami kialakul bennünk egymással, ugyanaz az anyag, ugyanaz a hozzáállás az, ami végül is megvan, vagy meg lehet nekünk Istennel, és fordítva. Ugye erre egy kulcsverset János leveléből hadd olvassak fel. Kérek egy pillanat türelmet, amíg megtalálom. 4:20 János első levelében. Ha valaki azt mondja, hogy szereti Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Tehát ő nagyon szorosan összeköti a kettőt. Azt mondja, kapcsolat, kapcsolat. Azt mondja, hogy hozzáállás, szívbeli, alapvető hozzáállás csak egy van. A szíved vagy formálódott a szeretet felé, vagy nem. És ami ilyen állapotban a szíved van, azzal az állapottal fordulsz igazából Istenhez is, és azzal fordulsz az embertársaidhoz is. És ilyen módon az emberi kapcsolatok tökéletesen alkalmasak arra, hogy az egyik legalapvetőbb hozzáállásunkat, a szeretetet kimunkálják bennünk. És ezért akartam 1 Korintus 13-ról beszélni, ahol nagyon hamar kiderül, hogy a szeretet nem egy érzés, a szeretet nem egy eredménye egy minket ért kapcsolati hatásnak, hanem egy belső meggyőződésen, egyfajta jellemen alapuló hozzáállás. Óriási különbség. Ha csak ezt az egy különbséget, ezt az egy definíciót elfogadjuk, értjük, hogy mekkora tévedés az a szeretet, amivel a legtöbb ember belemegy egy párkapcsolatba. Ugye emlékszünk még rá, hogy amikor szerelmesek lettünk, akkor arra vártunk, arra vágytunk, hogy egyrészt ez az érzés sosem múljon el, mert ez az érzés baromi jutalmazó volt. Kettő, ugye a nagy ő, akit megtaláltunk, adott nekünk mindenféle értéket, ugye a kedvességét, a hűségét, a szépségét, a megbízhatóságát, az erejét, a vonzódását, a ragaszkodását, az osztatlan figyelmét, az értéket, ugye, amit láttunk, felfedeztünk magunkban az ő szemén keresztül. Tehát gyakorlatilag az egész nagy-nagy-nagy-nagy mértékben kapásról szólt, ahol persze ebben a helyzetben borzasztóan akartunk adni is, hisz értettük és értjük, hogy ez az ára annak, hogy továbbra is megkapjuk, amit annyira kapni szeretnénk. Igaz? És persze vannak érett emberek közöttünk, akik nem így gondolkoznak, és sose gondolkoztak így, de aki az érettségnek esetleg nincs ezen a fokán, mint ahogy a világban nagyon sokan nincsenek, bizony így gondolkozunk. És ezzel szemben a szeretet egy hozzáállás. És a különbség a kettő között az, hogy ez az emberi szeretet egy külső hatás által váltódik ki, és marad életben. És ugyanez a szeretet, csak nézd meg a legtöbb randi sztori, hogy végződik, ahogy elkezd valamelyik fél alul teljesíteni, úgy sokszor gyűlöletbe csap át, tragédiába, a visszájára fordul, vagy csak egyszerű érdektelenségbe torkolik, ahol valahogy úgy néz ki a dolog, hogy eddig egész jól működtél, most már nem működsz, nem kell lesz. Keresek egy jobbat. A bibliai definíció a szeretetről valami olyasmi, hogy nekem van szeretetem, egy jó kérdés, hogy honnan, zárjuk ezt rövidre, Istentől. Isten szeret engem, ő az, akiben a szeretet, mint olyan, mint anyag, hadd használjam ezt a szót, jelen van, ő alanyi jogon, önmagából, a saját jelleméből kiindulva, feltétel nélkül, teljesítménytől függetlenül szeret engem, azaz az én teljesítményemtől függetlenül. Én, János 15 szerint megmaradok ebben a szeretetben, azaz hagyom magam szeretni. 1 János 4-ben, ugye ez a szeretet az, amelyben ha teljessé leszek, azaz teljesen elfogadom, kiűzi belőlem még a félelmet is. Biztonságba kerülök, üres edényből telt edényé leszek, valakiből, akinek nincs, olyan valakivé leszek, akinek van. Honnan van? Istentől. Amikor ebben a szeretetben teljes leszek, valójában létrejön egy nagyon furcsa lelkiállapot, a jól lakottság állapota, a hiány nélküliség, a 23. Zsoltár, ugye, füves legelőkre terelget engem, nem szűkölködöm, van nekem. És a motiváció, amivel egy ilyen szeretet motivál, az nem a hiány motiváció, mint a világi gondolkodás, hanem egy bőség motiváció, egy van nekem. A gondolat elsősorban nem az, hogy kapni akarok, hanem adni akarok, mert van nekem. És mert van nekem, szeretném, hogyha azom, amim van, kiteljesedhetne, hasznossá válhatna. A türelmem, amit a szeretet kifejlesztett bennem, szeretne, ha türelmes lehetne valakivel. A törődés, amely feszít bennem, szeretne törődni valakivel. Szeretni akarok, adni akarok. Keresek valakit, akire úgymond a szeretetemet kiönthetem. Nagyon idealisztikusan beszélek, de ez az a kép, amit a Biblia rajzol. És aztán, ha megnézzük a szeretetnek, itt 16 jellemzővel írja le, két dolgot veszünk észre. Az egyik, amit észreveszünk a szeretet definíciójában, az az, amit mond róla, hogy mi a szeretet. És amit mond róla, valami nagyszerű, és valami olyasmi, amire tényleg nem vagyunk képesek mi emberek Isten nélkül. Egész 1 Korintus 13 úgy fogalmaz, hogy ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok. Nem azt mondja, hogy ha nem szeretsz, semmi vagy, hanem ha szeretet nincsen benned, semmi vagy. Csak ez a megfogalmazás is arra enged utalni, hogy a szeretet valami olyasmi, ami kívülről jön, el kell fogadnom, lesz bennem, és akkor abból élhetek. Az isteni szeretet, amelyben, megint mondom, János 15 szerint meg kell maradnom, János 15:9, amelyben ha megmaradok, akkor van bennem szeretet, kiűzi a félelmet, egyfajta teljességre jutok, és ebből a szeretetből szerethetek én is. A másik, amit észreveszünk, hogy ebben a 16 pontban egy csomó minden. És ez sokkal többet beszél néha, mint az, ami oda van írva. Tehát ebből a 16 pontból az is kiderül, hogy mi nincs benne a szeretetben. Oké? Nincs benne egy csomó olyan dolog, amilyen elvárással belemegyünk egy párkapcsolatba. A parancs a Istennek, hogy szeressétek egymást, nem öleli föl azoknak a dolgoknak egy jó részét, amit megkövetel egy mai ember a párjától. Nem tudom, hogy milyen mélységben tudom, vagy akarom ezt most kifejteni, de ahhoz, és ez lenne igazából a maggondolata, annak, amit mondani szeretnék, ahhoz, hogy a kapcsolataid, és most elsősorban párkapcsolatokra fókuszálok, de aztán hadd fejtsem ezt ki, hadd bontsam ezt ki baráti kapcsolatokra, munkahelyi kapcsolatokra, családi kapcsolatokra is, mert az alapelv ott is érvényes. Ahhoz, hogy a kapcsolataid építőek lehessenek, ahhoz, hogy a kapcsolataid mezején ne kelljen szükségtelen szenvedéssel fizetned sem neked, sem a körülötted lévő embereknek, neked általuk, nekik meg általad, egy új felismerést kell keresned a kapcsolatok alapvető természetéről. Egész egyszerűen szükségünk van egy reformációra, arról, ahogy a kapcsolatainkról gondolkozunk. Szükségünk van arra, hogy a kliséinket, a belénk idegződött elképzeléseinket félretegyük, és egy új képet engedjünk meg felépülni egy bibliai definíció által. És erre szerintem a legtökéletesebben 1 Korintus 13 alkalmas a szeretet, mert a szeretet valójában a legfőbb vezérelve annak, ahogyan egy szabad akaratú lényekből álló gigászi rendszert működtetni lehet. Zseniális. Isten azt mondja, hogy van egy alapelv, van egy definíció, van egy csodaragasztó, ha lehet így mondani, amelyet, hogyha az összes szabad akarattal bíró lény birtokol és él, akkor egy gigászi rendszer szabad lényekből mégiscsak úgy fog működni, hogy az jó lesz. És ez a szeretet. A szeretet nem csupán egy romantikus, egy idealisztikus, már-már hihetetlen, nem is tudom, jelenség, hanem az isteni gazdaság, az isteni kormányzás alapelve. Isten jelleme. Egy Korintus 13:4. A szeretet türelmes. Ez az első. Ó, milyen jó képű ez a pasi. Hű, milyen csinos ez a lány. Hű. Nem ez az első. Ide nem az van írva, hogy a szeretet élvezi a szépséget, és kívánja a kedvességet. Ez van ide írva? Nem. Az van írva, hogy a szeretet türelmes. Én úgy szeretem a férjemet. Tényleg? Ja, persze, tudom, csak vajon, de tényleg szereted? Csak a régi bűnös természeted nem működik együtt ezzel a szeretettel, hanem ellene áll. Mert kiszúrtad, hogy a férjed állandóan nézi a tévét. Nézi a tévét. Jó, tudom, keresztény férjek nem nézik a tévét, csak néha. Akkor nem nézik, ha nincsen. Úgyhogy nekünk nincsen. Tehát van, készülék még van, csak már adás nincs benne. Szóval nem nézem. Hát még nincs mit nézni benne. Ha lenne, nézném. Nem nézném. Csak néha. De amikor nézem, akkor a feleségemnek mire van szüksége? Mire? Türelemre! És az ő erénye, az ő tökéletessége, az ő teljessége az, hogy ő türelmes. Türelmes. Nem tesz megjegyzéseket. Nem bosszankodik azon, hogy miközben ő serénykedik a konyhában, én csak ülök. Meg se fordul ilyen a fejében. Igaz? Igaz? A jelenlévő hölgyek kissé elvörösödve félszegen kacagnak. Na de várjatok, várjatok, de hát lányok, ti csináljátok ezt jobban, nem? Ti vagytok azok, akik többnyire tudtok szeretni, nem? Nem? Mi pasok vagyunk a bunkók, és mi el is ismerjük. És oda szeretnék kiukadni, hogy ti is azok vagytok, csak nem ismeritek el. Figyeljetek, nem. Nem. A dolog lényegét hadd mondjam el újra, hogy van egy alapvető félreértés. A félreértés az, hogy bevégzettek vagyunk. Nem vagyunk. Nem vagyunk krisztusi lények. Az új emberünkben megvan a lehetőség, de a szabad akarat továbbra is ott van. A szabad akaratunknak együtt kell munkálkodnia azzal a szeretettel, amelyet elfogadunk Krisztustól ahhoz, hogy az ki is fejeződhessen. Létezik egy kifejezés, az integritás, ahol egység van aközött, ami legbelül van, és aközött, ami a rétegekben, a tudatunkban fölfelé haladva, a végén, a szavainkban és tetteinkben is megjelenik. Egység van. És ehhez annak, akinek te ma ismered magad, döntéseket kell hoznia amellett, ami legbelül van. És legbelül szeretet van benned. Türelem van benned. Kész vagy meghozni egy olyan döntést, amely ezt a türelmet ki is engedi? Nem képmutatóan, emlékeztek? A vallásom előírja, türelmesnek kell lenni, azaz összeszorítom a fogamat, amíg ez a mamlasz férjem nézi azt a bánatos meccset, ahelyett, hogy kivinné a szemetet, amit már 10-szer megmondtam neki. De én jó keresztény vagyok, és türelmes vagyok. Csak miközben veszek a konyhában, egy kicsit könnyebben, kicsit hamarabb elengedem a szekrényajtót. Kicsit magasabbról engedem el a tányért. És kicsit furcsa él van a hangomban, amikor utána a férjem megkérdezi, hogy drágám, van valami baj? Nincsen. Nem. Hadd legyek igazságos. 1 Korintus 13. Elvesztettem a fonalat. 4. vers. A szeretet türelmes. Csinos az a lány? Csinos? Elvetted feleségül, mert csinos. Én úgy tudom, hogy minden, a legtöbb hölgynek van egy periódusa, amely nem csak azzal jár, hogy egyfajta fizikai kellemetlenséget el kell viselni és menedzselni kell, hanem a feleségemmel való hosszas beszélgetés során megtanultam, hogy ez egy valós mentális változással jár. Ő azt mondja, hogy hormonokról van szó, amelyek a lelki állapotát olyan drasztikusan megváltoztatják, hogy az ő szemében, a saját maga szemében ijesztő. Azt mondja, hogy egy olyan emberré válok, aki nem akarok lenni. És olyan dolgokat gondolok, olyan dolgokat érzek nagy erővel, szinte ellenállhatatlan erővel, amiket nem éreztem és nem gondoltam azelőtt. És mert nagy erővel érzem őket és gondolom őket, ki is mondom őket. És hogyha esetleg, ami könnyen előfordulhat, elveszítem a fonalat, kiereztem a kezemből a gyeplőt, akkor ez elszabadul, ez a dolog. És képes vagyok az otthonunkat 3-4 napig egy koncentrációs táborra alakítani. És igazából nem tehetek róla. De tehetek róla, mert a szabad akarat mindig ott van, és talán a női érzelmek valami olyasmi lehet, mint nekünk férfiaknak a düh, nekünk a dühvel, a haraggal van gondunk sokszor. Megfelelő körülmények kellenek hozzám, meg tudom mutatni neked, milyen az. Úgy nektek, hölgyeknek az érzelmeitekkel, és ebben az időszakban, ezt tanultam az én feleségemtől, rendkívüli mód felfokozottam. Urak, ez azt jelenti, kicsit leegyszerűsítve, hogy a tündéri aranyos, borzasztó csinos feleséged egy házi sárkánnyá válik minden hónapban 3-4-5 napra. És tényleg pokollá teheti az életedet. De a szeretet az milyen is? Türelmes. Türelmes. A szeretet türelmes. A szeretet valami olyasmi, ami nem egy elvárás a másik felé, hanem egy kapacitás a másik felé. Értitek a különbséget? Most ez azt jelenti, hogy nekem ez megy, megy a túrót, megy. Csak értem, hogy egy reformációra van szükség a gondolkodásomban, a hozzáállásomban, az elvárásaimban, abban, hogy mikor ijedek meg valamitől, és mikor nem. Hogy a határaimat hova teszem, mi fér bele, és mi nem. Mintha szerettél volna mondani valamit.
Igen, csak egy technikai kérdésem lenne, igazából a köztünklévő korkülönbség mondatja velem, hogy ha hatnánk valamit, amely okvározza időszakáról is később.
Melyikről? Igen, oké, tehát az egy permanens hormonális változás. Igen. Erről nem tudok még semmit, de sajnos hallottam már róla. Igen. Oké. Tehát, hogy a felvétel kedvéért elhangzott, megismétlem, hogy ugye talán férfiaknál is van, bár nem pontosan így néz ki, kapuzárási pániknak hívják. A hölgyeknél pedig egy fizikai, megint egy biológiai változással jár együtt, ugye a menstruáció megszűnésével megint egy hormonális egyensúly felborul, és van, aki azt mondja, hogy ez lehet tartós is, vagy legalábbis hosszabb ideig tart. De a gondolat, a kulcsgondolat, amit 1 Korintus 13 első definíciójának a felolvasásával a 16-ból kimondhatunk, az az, hogy a kapcsolat célja nem a gondtalan nyugalom, a kényelmes boldogság, a hiányaink a másikkal való megelégítése, hanem pont az ellenkezője, mégpedig egy krisztusi jellem jelenlétének a kialakítása, hogy én egy szerető emberré váljak, hogy te egy szerető emberré válj, ahol a szeretet nem világi definíciója számít, hanem ez a definíciója, ahol igazából a párkapcsolat egyik legnagyobb nyeresége a jellemfejlődésünk, ami kényelmetlen, ami válságok során fejleszt téged. És erre tudod azt kérdezed, miért akkor ennek rossznak kell lennie? Dehogy is. Nem. Ez lehet csodálatos. És azt gondolom, hogy amilyen mértékben érettek a résztvevői a játéknak, olyan mértékben kevésbé fájdalmas. De csak gondolj bele, ha arról van szó, hogy én egy bunkó vagyok, egy önző bunkó, és Isten meg szeret engem, akkor azt mondja, hát szeretem a Sanyit, de hát egy önző bunkó, hát nem baj. Kellenek ilyenek is. Ezt mondja. Nem, mit mond? Azt mondja, hogy szeretem a Sanyit, teszek ellene, hogy önző bunkó legyen. Egy szerető, szelíd férfit fogok belőle nevelni. A baj csak az, hogy minden olyan körülmény alól, mint egy angolna, így kisiklik, ahol a bunkósága megmutatkozna, és ahol a gyengétsége nélkülözhetetlenné válna. Kisiklik belőle. Egyszerűen fogja és elkerüli a helyzetet, lemenedzseli, nem tudom mit csinál. És megmarad bunkónak. És még csak nem is tud róla, hogy bunkó. Pedig az. És olyan jól csinálja, a többiek se tudják, hogy bunkó. Pedig az. Én tudom, mondja Isten. És nem akarom, hogy az legyen. Nem akarom, hogy az, akit én szeretek, szégyenben élje az életét, és szégyenben lépjen át az örökké valóságba. Úgyhogy kinevelem belőle a jelen gyengeségét, mégpedig úgy, hogy keresek hozzáillő segítőtársat. Olyas valakit, aki nagyon-nagyon-nagyon érzékenyen fennakad az eddig észrevétlen bunkóságán. Nagyon-nagyon intenzíven visszatükrözi ezt a bunkóságot, és ezt a két aranyos lényt összekötözöm olyan szorosan, hogy ne tudjanak elmenekülni egymás elől. És ilyen módon az életük 5 évig egy dráma lesz, de bizony a bunkóságnak mennie kell. Wow. Erről álmodtam egész életemben. Megint kicsit szélsőség vagy, csak kérlek.
Nem, most nem beszélni,
pedig igen.
Szerintem egy olyan játéknak, hogy folyamatosan vagyunk tagjai, ahol, hogyha nem tanulunk, akkor nyilván emelkednek a tétek. Jól értettem?
Ha nem tanulunk...
Van közös ismerősünk, akit kapacitálnak a házasság felé. aztán többek, akik ezt végigjártuk, belépünk ebbe a bizonyos újabb tanulópályába, és akiknek nem megy el még ebben a kedvük, mert gyakorlatilag Magyarországon a házasságnak a most már majdnem 90%-a felbomlik. Tehát én abban egyik barátom által ortodoxnak tekintett szűk társaságban kerülök, aki még az első feleségével él. És remélhetőleg ezt így is marad. Viszont bérfőtársat kaptam ehhez a tréninghez, tehát azon kívül, hogy az edzés folyik mind a két oldalra, mint említettem volt, és te is tudod, hogy elmélyültebb kutatásokat folytattam e tekintetben, hova tovább az általad említett tusakodás és harc, majdnem, hogy az a véleményem, hogy szükséges, ugyanis amiket megvizsgáltam a házasságokban, ahol asszertív módon elvek problémakerülőként álltak a dolgokhoz, a végén mindegyik válással végződött. Tehát hova tovább a maga az, hogy kapunk egy vitapartnert, vagy egy tusakodó partnert, nem tudom, hogy jól értem, amit mondasz, végül is az eseményeknek a része, és hova tovább folyamatosan emeli Isten a tépeket.
Én azt gondolom, hogy igaz lehet. Ugye a hozzászólás az volt, hogy ugye vannak úgynevezett konfliktuskerülő kapcsolatok. Milyen szép is lenne. amelyek ugye békésnek tűnnek, de statisztika szerint gyakran végződnek aztán válással. Ami talán jelentheti azt, hogy a konfliktus kerülése nem hozza létre a konfliktus megszűnését, hanem egy ponton elviselhetetlenné növekedését, és emiatt a kapcsolat végső sérülését hozhatja. És a kérdés az, hogy lehet-e az, hogy ahogy elkerüljük a fejlődést, úgy a tétek növekednek. Ez a kérdés. Tehát, hogy Isten esetleg megismétli a leckét mindig egyen magasabb pályán?
Gyakorló házasként azt mondom, hogy nyilván vannak olyan dolgok, amelyek szakaszolhatók egy házasságban. Erre több nem ide való dolgot is tudnék idézni. A házasság
házassági első szakaszában másként viselkednek a felek, és aztán majdnem minden 10 évnek van egy különálló szakasz, ami más-más feladatokat jelöl ki, és kvázi oldhat meg, ami nyilván egyrészt az életkoroknak az előre haladásával, illetve az életkorhoz köthető élethelyzeteknek a megoldásában gyökerezik és oldódik föl. De azok a párkapcsolatok, amelyek nem tudnak oldódni tekintettel arra, hogy két szabad akarattal lévő ember vesz részt ezekben a dolgokban, és a legritkább az, hogy úgy is gondolják mind a ketten ugyanúgy, általában erre az első szakaszban, amit rózsaszín szakasznak szokták hívni, ebben nem fel sem merülnek azok a kérdések. Egyrészt vagy mert nem illik erről beszélni, vagy mert mindenki úgy gondolja, hogy a másik is úgy gondolja. Na most ezek később nyilván felemlítődnek, és ezek vagy megoldódnak, vagy nem oldódnak meg.
Azt hiszem értem.
Ugyanúgy, ahogy ez a tézis-antitézis szintézisben megoldódhat, ez a házasságokban szint ugyanígy nyomon követhető.
Abban biztos, hogy hiszek, hogy a konfliktusok nem arról szólnak, hogy elrontottad az életedet, hogy rossz párt választottál magadnak, hanem erről a bizonyos fejlődésről. Tehát arról szólnak, Istennek azért vannak benne a tervében, honnan tudom, hogy Istennek benne vannak a tervében, annak, hogy inkompatibilisre teremtette a nőt meg a férfit. Biztos észrevettétek, hogy a nő és a férfi annyira különbözik egymástól, hogy igazából a szeretet az egyetlen olyan ragasztó, az Istennel való kapcsolattal kezdődve, amely ezt össze tudja fogni. Tehát úgy értem, a férfiakat saját természetüknél fogva tisztelhetetlenek, miközben az asszonynak tisztelnie kell megtanulni, és a nők pedig a természetüknél fogva nagyon sokszor szerethetetlenek, miközben a férfinak szeretnie kell megtanulni. A férfinak vezetnie kell, miközben sokszor a természeténél fogva szívesebben lenne passzív, a nő pedig engedelmeskednie kell, miközben a természeténél fogva sokkal aktívabb, kezdeményezőbb és problématudatosabb. Inkompatibilitás. Önmagam megtagadása, egy szerető, tisztelő jellem felvállalása és az Istennel való valódi kapcsolat nélkül nem fogok beleállni ebbe a szerepbe, hanem harcolni fogok a saját természetem szerint, és ebben élnek a házasságok. És Isten azt gondolom azt teszi, hogy pontokat elővesz, megenged válságokat, azaz megengedi, hogy dolgok elkezdjenek rosszul működni, hogy ebben lelepleződjenek a gyengéink, a tévedéseink, a hibás viselkedésünk, a hibás hozzáállásunk, és legyen lehetőségünk ebből megtérni. Legyen lehetőségünk új felismerésre jutni, új döntéseket hozni, és tanulni. És nagyon érdekes, csak hadd mondjam, hogy ebben a tanulásban az első élmény nem az, hogy ha rájöttem, hogy rosszul csinálom, most már jól csinálom, és minden működik, hanem az első élményem az, hogy elengedem a követeléseimet, elengedem az elvárásaimat, elengedem az elképzeléseimet, és megállapodok abban, hogy ez nem tragédia. És az első dolog, amit megtanulok, az megbocsájtani. Mert csak úgy, mint ahogy az újévi fogadalmakkal kapcsolatban, egy új felismerés nem hoz azonnal új viselkedést. Sőt, azt vettem észre, hogy néha éveknek kell eltelniük, de legalábbis hónapoknak, míg egy gyengém felismerését a gyengémtől való valódi elszakadás is követi. Sok döntést kell hoznom, sokszor kell belekerülnem a helyzetbe, sokszor kell újra felismernem, még egy új szokás kialakul bennem. Ami a feleségem szempontjából azt jelenti, hogy még mindig bunkó vagyok. Csak már tudom, hogy az vagyok, és már nem tetszik. Úgyhogy ahhoz, hogy azt a 2 évet, amíg még mindig bunkó vagyok, ő kibírja, egyetlen egy esélye van, ha megbocsájt nekem. És hogyha elengedi az elvárásait. És hogyha megérti, hogy a mese a rózsaszín lovon jövő szőke hercegről, fehér lovon, nem rózsaszín, jól van? De a rózsaszín is jó, az még gicsesebb. Mert tudod, az... Igen. Az igazi romantikában a fehér ló az már piti, tudod? Az már egy kicsit van benne ilyen rózsaszínes árnyalat. Na, tehát, hogy annak a képnek, amit a világ fest a kapcsolatról, a legpusztítóbb volta abban van, hogy amikor ezzel a képpel belekerülünk az igazi helyzetbe, kétségbe esünk. Mert az igazi helyzet annyira ellentmondhat annak az álomképnek, amivel egész tizenéves korunkban készültünk a kapcsolatra, hogy elmenekülünk, hogy válással végződik. Hogy azt mondom, hát nem erre számítottam, nem ennek kéne lenni, nem így kéne működnie, és elmenekülök. A fájdalom, a valós fájdalom, a valós megpróbáltatás, a valós formálódás elől. És én emlékszem, hogy amikor a házasságunknak a nehezebb éveit éltük, akkor a győzelmünk az volt, hogy megértettük, hogy ami történik, az valahogy majd a jóra fordul. És ez elég volt ahhoz, hogy ne adjuk fel. És már a jóra fordult. De 10. éve ismerem a feleségemet. 9 éve vagyunk házasok. Nem sokára lesz az alumínium lakodalom. Jól van, nem folytatom tovább. Az üzenet ennyi volt, az újévi üzenet. Légy kész egy reformra az elképzeléseidben, a kapcsolataidról. És amikor a kapcsolataidra gondolsz, türelemig jutottunk az elsőig, segíthet-e a türelem a főnököddel? Segíthet-e a türelem a legjobb barátoddal? Segíthet-e a türelem alaphozzáállása te részedről bármilyen kapcsolatodon? Abszolút, abszolút. Persze, ha valaki bunkó, a barátaid között, és következetes, elkerülheted, és szabad is vagy rá. Szuper. De ha nem akarod föláldozni a kapcsolatot néhány bunkóság miatt, akkor a türelem gyógyír lehet. Mert néha bunkó vagyok én is, néha bunkó ő is, és amikor ez megtörténik, nem vágjuk el egymás torkát, hanem türelmesek vagyunk. És sokat vétkezem én is, sokat vétkeznek mások is, és csak tudom, hogy benne van a kalapban, és megbocsájtok. Persze, ha valami túlmegy a te határaidon, akkor elkerülöd. Ezért van a házasság, hogy ott már ne tud elkerülni, és hogy a határaid eltolódjanak. Úgyhogy, Urunk, csak köszönjük. Köszönjük, hogy dolgozol rajtunk, hogy azt a jó munkát, amit elkezdtél, bevégzed, és csak add, hogy ne ellened dolgozzunk, ellened harcoljunk, hanem inkább veled. És azon a folyamaton, amin amúgy is végig kell mennünk, menjünk végig gyorsan, és menjünk végig a lehető legkevesebb szükségtelen szenvedéssel. Nem ellenállva a folyamatnak, hanem munkatársként, azzal együttműködve, tényleg átalakulva, tényleg igazi hitet, igazi meggyőződést találva, és aztán ebben a hitben tényleg járva, tényleg megszabadulva, tényleg élve. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy még sosem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor kérlek, hogy fogadd el most. Csak mondd neki, hogy elfogadlak Jézus, mint a messiást, mint a megváltót. Adj nekem örök életet. Bocsáss meg a bűneimet, és hogyha egy nap meghalok, akkor vigyél a mennybe. És ameddig pedig élek, addig taníts engem. Segíts igazán élnem. Légy velem jóban, rosszban. Légy hűséges hozzám. Tarts ki mellettem mindenen keresztül. és mindennek ellenére. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket, boldog új évet, és belétek folytottam itt-ott néhány kérdést, meg hozzászólást, szerintem most itt van a helye. Azt hiszem, hogy neked volt egy gondolatod, amit nem majd személyesen. Jó, köszönöm szépen. Van-e valakinek valami, ami belé szorult? Leona. Igen. Ez a tökéletes asszonyi kérdés. De akkor is ez a tökéletes asszonyi kérdés, mert ti asszonyok, lányok sokkal több érzékszervvel bírtok, mint mi férfiak, vagy legalábbis használjátok őket. Tehát sokkal hamarabb vesztek észre dolgokat, főleg kapcsolati dolgokat, kapcsolati, személyes jelenségekkel kapcsolatos érzékenységetek sokkal-sokkal nagyobb. És talán a formáltatásotoknál fogva sokkal cselekvőkészebbek is vagytok, mint mi. Tehát mi férfiak lassúak vagyunk, és jó esetben megfontoltak. Úgy látom, úgy tanultam, hogy egy hölgy sokkal gyorsabban ismer fel, sokkal mélyebb felismerése van, amely sokszor inkább intuitív, mint elemző, megfontolt, és a természeteteknél fogva ki is kívánkozik viszonylag hamar. És vagy inkább úgy fogalmazom, sokkal kevesebb akadályba ütközik az észrevétel megnyilvánítása, mint nálunk férfiaknál. És a kérdés az az, hogy megtedd-e vagy sem. És az alaphozzáállás, az alapgondolat az ez, férfinál és nőnél is, hogy a kijavítás nem a mi dolgunk. Nem a mi dolgunk.
Csak néha
rendben. Igen, ezt értem. A gondolat az ez, Leonától, hogy de én hálás vagyok, ha nekem valaki szól. Rendben, ez megtörténhet. Hallod jól, amit mondok. Alapvetően nem a mi dolgunk a kijavítás. Nem vagyunk rendőrök. Nem vagyunk hibakeresők. Nem vagyunk rendfenntartók. Nem vagyunk... mindjárt mondom tovább, csak tudom, látom a felháborodást a szemekben. Sem férfiak, sem a lelki pásztor, sem a tanító, sem a férj, sem a feleség, sem a barát, sem a barátnő alapvetően nem vagyunk Krisztus rendőrei. Nem vagyunk ítélet végrehajtó szerv, vagy rendfenntartó szerv. Ez nem olvasol ilyet a Bibliában sehol, sőt az ellenkezőjét olvasod, azt olvasod, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltesd. Hát én nem ítélek. Akkor honnan a rákból tudod, hogy a másik elszúrta? Hát csak észrevettem. Úgy észrevettem. Jó, most az egyensúly. Amihez viszont abszolút jogunk van, az az őszintesség és a sebezhetőség. És ez egy férfinál például így néz ki. Drágám, amikor a gyerekek előtt leüvöltöd a hajamat, hogy miért nem vittem le a szemetet, az olyan rosszul esik nekem. És csak szeretném, ha tudnád, hogy ez nekem rossz érzés. Ha tudok valahogy segíteni abban, hogy ez a lehető legritkábban forduljon elő, akkor segítek. Oké, tehát miről beszélek? Arról beszélek, hogy vannak viselkedések, amelyek sértenek minket, ahol teljes szabadságunk van arra, hogy szeretetben tudassuk a másikkal, hogy ez sértett minket. Most, hogyha ez... A szférák megszólaltak? Ez valakinek a telefonja. Jó, tehát miért mondom ezt? Tehát miért teszem a határt ilyen messzire? Azért, mert ha egy kicsit közelebb teszem, akkor jogosítványnak fogod használni arra, hogy rendőr legyél. Ne legyél. Számolj el 10-ig, 20-ig, 50-ig, mielőtt valamit szóba hozol, és amikor valamit szóba hozol, legyél biztos benne, hogy szeretetben teszed. A szeretet már megbocsájtott, már meggyógyult, már türelmes, már elengedte, és csak azért hoz valamit szóba, mert a másiknak segíteni szeretne, abban, hogy neki ne kelljen ebben az illetlen, vagy bármilyen téves viselkedésben szenvednie, vagy szégyenben élnie. Csak hangsúlyozom, hogy az esetek 90%-ában, amikor szópárbaj alakul ki, nem ez a motiváció, hanem az, hogy piszkálja a csőrömet, amit csinálsz, és ne csináld. És ebből sérülések lesznek, amelyek kellő éretlenségben egy láncreakciót indítanak el. Te megbántottál, én visszabántalak, te még inkább megbántasz, én hozzád vágom, te hozzád vágom, te vagy az erősebb, én menekülök, és nem értjük, hogy hogy kerültünk ide. Tehát az alaphozzáállás az az, hogy mielőtt valamit verbalizálok, azelőtt lerendezem Istennel, és meggyógyulok Istennel, és szabad vagyok. Na most ennyi. És akkor ebben a szeretetben lesz olyan bölcsességed, olyan politikailag korrekt, olyan érzékeny leszel, hogy olyan módon beszélj a másikkal, hogy az tényleg építő legyen. Jelzem, az esetek 90%-ában nem szokott sikerülni. Építő akarsz lenni, de rutinból mondod, amit mindig mondani szoktál, azzal a hangsúllyal, amivel mindig mondani szoktál, és csak bunkó vagy, mint ahogy az emberek, oké, most a bunkó szót azért használom, mert nagyon értitek, és amúgy azt mondanám szabályosan, hogy a régi bűnös természetedben vagy. De ezt mi hívő emberek már annyira megszoktuk, és annyira klisés kifejezés, hogy nem érted, hogy mit jelent. Ezt jelenti, bunkó vagy. És amit a régi bűnös természetet tesz, az nem segít. Az valami olyasmi, amit Isten úgy intézett el, hogy megölt. És azt mondja, hogy ne válaszd. Ne élj az óban, élj az újban. Nem alternatíva. Úgyhogy borzasztó meggondolt, borzasztó szerető, borzasztó törődő szavak azok, nagyon mély szívbeli hozzáállással, amelyek nem bántóak. Ha szíved nincs rendben, amikor mondod, bántó leszel. Hát azért mondod, hát ez a lényeg, a többi az képmutatás, a többi az parasztvakítás, bocsánat. Tehát úgy értem, igen, na hát ezt csináljuk, becsapjuk magunkat, és becsapjuk Istent is, csak őt nem lehet. Úgyhogy az alaptanács az az, hogy nem vagyunk rendőrök. Ha türelmes vagy, azaz szeretsz, akkor imádkozz a másikért. És hagyd, hogy Isten javítsa ki, nem az ő dolga, hogy kijavítson minket. Nem neki van meg az az óriási gyengétsége. Nem ő az, aki már olyan sok szeretetet fektetett be. Nem ő az, aki meghalt értünk, hogy ő, neki megvan a joga és lehetősége, hogy kijavítson. Egy ilyen üzenet. Mondjuk ez konkrétan nem volt olyan gyengét, de a pulpitus kijavíthat. A Szent Szellem szólhat, és jöhet egy felismerés, és aztán lehet, adódhat egy alkalom. Ima után a harmadik héten egy randevúban, vagy egy munkahelyi beszélgetésben, ahol előjön a téma, és a másik hozza föl, és szinte kimondja azt, amit te akartál kijavításként mondani, és akkor már te nem kijavítod a másikat, hanem bátorítod, és azt mondod, hogy figyelj, olyan hálás vagyok érted, és annyira örülök, hogy tudod, hogy a munkatársad lehetek. És wow, és az egész egy ámulatos gyógyulásba, egy katarzisba vezetett majd, hogy nem. Úgyhogy én azt mondom, hogy ne légy gyors a szólásra, hanem légy gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra. Oké, lelki pásztorok, én nem vagyok, de sokat adok, sok tanácsot adok. Adtam, és adok mostanában is, és beszélek emberekkel. És borzasztó nehéz, hogy értem, még így is, hogy tudod, valaki idegennel beszélsz, akinek az életében nem vagy belekeveredve, akinek a bűnei nem a te életedet keserítik meg. Borzasztó nehéz úgy segíteni, hogy az tényleg segítség legyen, bármilyen formában is legyen. Neked belekeveredve, sértettként ezt jól csinálni, de van esélyed rá, de az nem úgy néz ki, ahogy a zsigeri reakció, ami úgy kikívánkozik. Amikor, ha kikívánkozik, akkor már baj van. Tudom, amikor kikörjönni, az többnyire már nem jó. Amikor tudod, van egy ilyen szelíd késztetés, egy ilyen teher, ami tényleg csak jót, ami szabad, ami azt mondja, hogy ezt simán elásom, soha többet egy szót nem beszélek róla, én szabad vagyok ettől, de kívánom a másiknak, és azt hiszem, hogy tudnék segíteni, azt hiszem, hogy megszabadíthatnám a barátomat, a társamat, a főnökömet, a beosztottamat. Tudnék neki segíteni. Na, az már jó, az már jó. De akkor az nem egy megmondtam neki lesz, hanem egy igazi befektetés, egy igazi törődés. Igen, kérlek.
Hogyha kérdés nő kapcsolatban nem adol, akkor szerintem egyértelműen nő, hogy ez a legrosszabb, megnevelni a másikat. És ez valóban akkor a dolga megnevelni. És az a feladat, alá menni a technikai alához, és ha nem
Nem könnyű, igen, el tudom képzelni.
Most a másik oldalon, és nagyon sok kritikát kaptál a férfi, és a nőkben sem könnyű. Amikor a család megy a szakadék fél felé, aztán az a férfi, és imádkozva ennyi. Nem is tudom, hogy nem tudom. Igen, de nem
tudom. Igen. Kérlek. Köszönöm.
Mondanék csak két új mondatot. A házasság, én 25 éve vagyok házas. A házasság egy olyan őskori malom, amiben biztos láthatok már ilyet, amiben a két kiszolandó rész az tulajdonképpen önmaga. Tehát igazából az, hogy megmondó emberé váljon valamelyik része a házaspároknak az valóban rossz, de a világnak a válasza a rossz házasságokra az, hogy mint egy csereszabatos dolgot lecserélik a házasfelek a másikat. Na most ez nem nagyon biblikus és nem nagyon keresztény. A keresztény válasz az, hogy azon kívül, hogy próbáljon az ember nem meggondol emberként részt venni a házasságba, próbáljon meg úgy összecsiszolni. Az embereknek a hozzáállásuk viszont egészen más. Élvezettel szoktam olvasni a női párkapcsolati hirdetéseket, amelyek általában így kezdődnek. Tüskés, sündisznó, változni nem akaró, dohányzó hölgy keresi őt elfogadni akaró társát. És ez a világ benne van. Az emberek általában, ideért a világunkat és keresztényeket, nem önmaguk szeretnének változni, legalábbis az én ebben végzett kutatásainknak az eredménye azt, hanem próbálják a lámos világot változtatni maguk körül, legkézenfekvőbb az, hogy a feleségüket megváltoztassák, vagy a férjüket. Sok esetben ez nyilvánvalóan még akár lehet indokolt is, ha például súlyos alkoholista, vagy valami egészen extrém dolgokat csinál. De hát majdnem, hogy azt kell mondani, hogy a problémák, a kis problémáktól kezdenek el csúcsosodni és válnak akuttá. Tehát amiket a Sanyi most mond, ezt nyilvánvaló egy házassági tanácsadásnak a tömegénél ember, neked azt mondanák, hogy fú, de jó lenne, hogyha csak ennyi lenne a probléma. Mert én mondjuk egy időben végeztem ilyet, és hát ott itt a tettek bántalmazásoktól az erős szóbeli terrorig minden el megfordult, tehát nem csak ilyen, hogy hát jó lenne, hogyha nem ez lenne, meg ez így változott, hanem konkrétan horrorba élő jeleneteket lehetett hallani és látni. Tehát ezt akartam mondani, hogy általában nagyon érdekes, mert ha csak az egyszerű kulturált világi lelépő magatartásoknak az utóéletét figyeljük, az általában utána a másik házastárs, az új férj, vagy az új ember, vagy az új asszony meglepően hasonlít a régire, vagy idézetre is, vagy eredetileg is, és mi történik? Ilyenkor látja az ember, hogy igen, lecseréltük, külsőre ugyanígy néz ki, és belülről is. Na most belelépett egy abban a pillanatban a váltó ember egy olyan váltásban, amiben ugyanazt a problémát húzta megint Fekete Péterként, csak lehet, hogy súlyosbított körülmények között, sőt, biztos, hogy súlyosbított körülmények között, és amíg rá nem jön arra, hogy nem a házastársát kéne lecserélni, önmagának is változni, hát addig mindig ezt a Fekete Péter tudott meg.
Egy erősebb Fekete Péter lesz, és előbb-utóbb rájön az élet.
Elnézést a Péterért.
Tök igaz, nagyon durván igaz.
Köszönjük szépen. Köszönjük. Igen. Leonának egy mondatot, és akkor hozzá.
Nagyon hálás voltam ma reggel Istennek, mert sajnálom, hoztam egy cikket kinyomtatni, vagyis hát kinyomtatom, majd odaadom a végén, de az a lényeg, hogy úgy volt, hogy egy barátnőmmel jövök, és majd ő kinyomtatja, és elhozott, ő beteg lett, és hát reggel indulás előtt 5 perccel, tehát ezt ennek szoktak legjobban inni az emberek, amikor utolsók lenne a kérdónapot az egyik a másik. És már buszhoz kell menni, stb. És olyan hálás voltam Istennek, hogy a férjem minden zokszó nélkül, anélkül, hogy jaj, miért megint az utolsó pillanatban szóltál, tudod, hogy nem ilyenkor kéne megint, nem ezt mondta, hanem szó nélkül becsatlakoztatta, nyomtott, kinyomtatta, összetekelte, összegondta, odaadta. És még el is értük a busz, kivittünk, hogy alig látott valamit, és ilyen hálával a szívemben jött el, és pont a türelmet köszöntem meg Istennek. De jó, és gondoltam, hogy neki is megmondom, hogy ez milyen jó lesz.
Köszönjük, ez... Köszönjük.
Két dolgot szeretnénk hozzáfűzni, a leginkább a Lacihoz, az egyik, vagy a Laci mondandójához. Az egyik, hogy van egy nagyon izgalmas könyv, aki ebben a témában szeretnék kicsit elmélyedni, és szintén keresztény alapokon. Az a cím, hogy Szeresd magad és mindenkivel élsz. Egy német pszichológus nőnek a műve, és szenzációs pont. Tehát abszolút az elején azzal kezd, hogy nem megoldás a házasság felbontása, és teljesen keresztény alapokon végig viszi az egész gondolatmenetet. Tudom jó szíven javasolni Éva Maria Zuhorst, az előadója könyvnek. És a másik pedig, hogy az elején még nem is gondoltam a mai eredménysel találkozó elején, de hogy ezt a videót nézzétek majd, mert nem tudom, kin keresztül tehetem megoszthatóvá, de hogy abszolút összecseng például azzal, hogy az a uralkodós állapot az miért nem véletlen, hogy az egy lehetőség arra, hogy abban az időben jobban tolerálják még az emberek a másiknak a hibáit. És ezt nem, hogy a uralkod elmúlik, ott jön a valódi feladat. És miért futamodnak meg a valódi feladat elő az emberek? És hogy ez hogy működik a testünk szintén is. Úgyhogy azt meg tudom jön szíve javasolni.
Köszönjük szépen, akkor igen, az lesz majd a kérésem, hogy akkor az eredményes élet anyag mellé föl lehet tölteni egy ilyet is, egy ilyen videót? Nem lehet?
Nem, mert
a másikra. Igen. Igen, oda nem lehet. De linket a Facebookra föl lehet rakni. Ott keressétek akkor. Oké. Okay. Jól van, köszönöm. Igen, Lacinak nagyon köszönjük a hozzászólásait. Ő tényleg sokszor mondta már, hogy komolyabb kutatásokat végzett ezen a területen. Ugye azzal is koketálsz, hogy egy könyvet ír, vagy már el is kezd írni, vagy már kész is van, valami ilyesmi. Attól függ, mikor beszéltél utoljára vele. De mint olyan, tényleg az üzenet csak ez, hogy légy kész egy reformra. Légy kész új felismerésekre, és nem mondom azt, hogy az, ami itt elhangzik, az, amit mi mondunk, az a Szent Grál. Szinte alig mondunk valamit ilyen szinten, csak kihívunk titeket. Ezért is viccelődünk, ezért is használunk éles szavakat, hogy ez a kihívás megszülessen. És aztán tényleg enged, hogy Isten újra definiálja, újra rajzolja a képet benned. És valami csodás dolog születik, de az nem az lesz, amin felnőttünk a világban, hanem valami sokkal valódibb. Úgyhogy köszönöm, el vagyunk bocsájtva, a jövő héten találkozunk, és várom tőletek az üdvösség elvesztésével kapcsolatos anyagokat. Sziasztok!